Itt. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.
Nem parancsolnék, kérdeznék. Nagyon szépen köszönöm, és szívből örülök annak egyrészt, hogy rendelkezésre áll, és szerintem az is teljesen jól alakult, hogy nem tegnap beszélgettünk, hiszen ma sokkal érdemibb kérdéseket lehet feltenni, legalábbis ha nem futok rossz formát. És kérdéseket fogok feltenni. Én azt gondolom, hogy a tegnapi nap azt mutatta, meg a hétvége, hogy fontos dolgokról van szó. Az, hogy nekem ezzel kapcsolatban mi a véleményem, vagy milyen benyomásaim vannak, azt gondolom, hogy azok most teljesen lényegtelenek. Azt, ha gondolom, zárójelben máskor elmondhatom, most olyasmit kell tennem, amikor olyasmit tudhatnak meg rajtam keresztül mások, amit ez egyébként nem jutnának, ha önnel nem beszélgethetnék. Köszönöm a lehetőséget előre is. Azt kérdezem öntől, hogy a múlt héten csütörtökön, azon a bizonyos nagybizottsági ülésen ön például a frakció vezetői posztjából adódóan részt vette?
Igen, részt vettem.
Azt kérdezem öntől, hogy az az én hiányosságom, vagy pedig a tájékoztatás hiányossága, hogy általában ezekről a bizottsági ülésekről, konkrétan erről a csütörtökéről is viszonylag keveset, vagy semmit nem lehetett hallani. Most viszont előkerült, és azt kérdezem öntől, hogy elmondható-e, hogy múlt hét csütörtökön ott mi történt?
Nem nyilvánosak a bizottság ülései, ugyanakkor nagyon fontosak, hiszen miniszterelnök úr minden egyes alkalommal, mielőtt a Brüsszelbe megy az Európai Tanács ülésére, azelőtt részletesen tájékoztatja a parlamenti pártok vezetőit, vagy a vezetőinek képviselőit.
Mennyire tartják fontosnak a pártok, hogy elmenjenek erre?
Minden párt ott van minden egyes alkalommal, és ott vannak a házvezetői is, tehát az országgyűlési hivatalvezetői, elkezdett is
képviselői. Itt a miniszterelnök úr egy előadást tart, vagy lehet tőle kérdezni is?
Abszolút kérdés-válasz formájában megy a beszélgetés.
Az
a tájékoztatást ad, és utána kérdés-válasz.
Az, amilyen felhatalmaz, először is ez az bizottság egyáltalán adhat-e felhatalmazást, és ha igen, az milyen jelleg?
Ez egy tájékoztatás, és nyilvánvaló a miniszterelnököt, nem a felhatalmazás szó a jó, támogatásáról biztosítja, vagy felhívja a veszélyekre, vagy egyáltalán figyelmezteti arra, hogy a parlamenti pártok egy-egy Európai Uniós kérdésben mit gondolnak. Konkrétumokban nem szeretnék menni, hiszen ez nem nyilvános ülés.
Tökéletesen értem. Azt kérdezem, tegnap azt mondta a miniszterelnök úr, mindent végignéztem, ami legalábbis nyilvános volt, hogy egyébként neki erre semmilyen kötelezettsége nem lenne, hogy meghallgassa a pártok képviselőit.
Nincs olyan kötelezettsége, hogy a miniszterelnöknek brüsszeli döntéshozatali folyamat előtt részletesen kellene tájékoztatni a pártokat, konzultálni kellene. Tulajdonképpen ez egy párti egyeztetés, konzultáció minden egyes brüsszeli út előtt. Ott a külügyminiszter is egyébként, ott van a külügyminisztérium Európai Uniós vezetői.
Ami egyben azt is jelenti, hogy egyébként ezen a bizottságon a miniszterelnök úrnak ez a bizottság semmilyen fölhatalmazást nem adhat, hiszen ez egy információs vagy informálás céljából összehívott bizottság, ez semmilyen vonatkozásban nem helyettesíti a parlamentet.
Nem helyettesíti a parlamentet, de nézze, itt a miniszterelnök úr nyíltan és őszintén elmondja, hogy a magyar kormány bizonyos kérdésekben, illetve az összes napirenden lévő kérdésben Brüsszelben mit képvisel. Tehát a brüsszeli ülés napirendjén végig megyünk, elmondja a miniszterelnök, hogy mi lesz a kormány várható álláspontja, és megkérdezi a parlamenti pártokat, hogy mit gondolnak, mi az, amit tudnak támogatni, és mi az, amit nem tudnak támogatni.
Abból adódóan, hogy nem nyilvános ez az ülés, erről, ezért nem lehetett erről eddig részleteiben hallani, illetőleg kivételesen a pártok is omertát fogadtak, tehát hogy hallgattak ez ügyben.
Talán igen, talán ezeket a kérdéseket nem használták eddig föl aktuális belpolitikai eseményekhez.
Tegnap fordult elő először?
Az utóbbi másfél évben biztosan.
Azt kérdezem öntől, hogy... És most az ügyben, hogy milyen bizonytalanság volt pénteken a miniszterelnök úrnak a megnyilvánulásai kapcsán, ezt most szögletes zárójelben raknám, azt gondolom, hogy a dolognak van jelentősége, de a tegnapi parlamenti üléshez képest csekély, bár néhány kérdés nagy valószínűséggel ennélkül nem jöhetett volna létre. Amikor ugye hogy hívják ezt? Milyen felszólalás? Ügyrend előtti elnézést, keveset aludtam, gondolom, akár csak ön.
A miniszterelnök úr napirend előtt tájékoztat.
Így, napirend előtti.
Ez viszont egy kötelezettsége. A miniszterelnöknek, úgymond önként vállalt, de mégiscsak szokás talán az a jó szó, hogy szokás, és egyben kötelezettség, hogy részletes tájékoztatást adjon az országgyűlésnek a brüsszeli európai tanácsülések után.
Azt kérdezem öntől, miközben azt gondolom, hogy a miniszterelnök úr reakciójában több információ hangzott el, mint a napirend előtti felszólalásában, de végül is a kettőt kezelhetem együtt is. Én rosszul érzékeltem, vagy jól érzékeltem, de akár rosszul érzékeltem, akár jól érzékeltem, azt legyen szíves megmondani, hogy a napirend előtti felszólalásában végül is a miniszterelnök úr feltette egy olyan kérdést, amire egyébként a parlamenti pártok frakcióvezetőinek válaszolnia kellett.
Mire gondol pontosan?
Hát arra gondolok, hogy volt-e a tegnapi felszólalásának olyan részlete, amelyben egyébként a parlamenttel nem, a parlamentet nem egyszerűen csak tájékoztatta, hanem arra kérte a parlamenti pártok frakcióvezetőit, hogy valamilyen módon nyilvánuljanak meg arról, amilyen döntést ő pénteken hozott, hogy a parlament elé viszi ezt a kérdést.
Arra kérte a miniszterelnök úr a parlamenti pártokat, hogy az előbb említett Európai Uniós Nagybizottságban kezdjék meg a munkát a következő hetekben, alakítsanak ki talán egy munkarendet, talán szó szerint ez hangzott el, és egyébként tájékoztatta a kormányzat álláspontjáról, és a múlt héti eseményekről, az elfogadott dokumentumokról, azoknak a tartalmáról, majd a születési körülményeiről is részletesen az országgyűlést.
Akkor, amikor a parlamenti pártok frakcióvezetői felszólaltak 8-8 percben, és elmondták mindazt, amit gondoltak, természetesen rögtönözve, hiszen nem tudhatták előre, hogy mit fog mondani a miniszterelnök úr, akkor az a vitanapnak, annak a vitanapnak a részeként hangzott el, ahol a parlamentnek felhatalmazást kell adni a miniszterelnök számára, hogy mit tehet, vagy mit nem tehet, vagy
nem.
Ez még nem az volt?
Nem, hát ez ezután kezdődik meg. Ezek elvi döntések, amik Brüsszelben születtek, hogy ebből milyen írásos megállapodások, milyen egyezmények lesznek majd, aminek a szövegéről kell majd tárgyalni, és a szöveg kialakulásának a folyamatáról, ezt még senki nem tudja. Ezért volt ez azt gondolom nagyon súlyos, részben szakmai, részben pedig súlyos emberi hiba is, hogy anélkül, hogy bármilyen szöveget ismernénk, anélkül, hogy bármit tudnánk arról, hogy mi lesz ebben a megállapodás tervezőben, most Erzsébet Attila azt mondta, hogy ezt el kell fogadni.
Ugyanakkor a miniszterelnök úrnak ugyanezen ügyben, miközben ő sincs tisztában ezekkel a dokumentumokkal, mi a válasza? Vagy ő sem rendelkezik még válaszsal, csak nem olyan határozott, mint az ellenzéki pártok?
Ez nem olyan egyszerű kérdés.
Én ezt értem?
Nem olyan egyszerű kérdés minden látszat ellenére, mert az ellenzéki pártok közül is, hát azért az LMP és a Jobbik az egy érdekes álláspontot vett fel, de magáról a megállapodásról nem nyilatkozott. Mesterházi Attila elmondta, hogy a megállapodást el kell fogadni, anélkül tudnánk, hogy mi a fogyan lesz majd abban a megállapodásban.
Ami az önvéleménye szerint egy olyan megelőlegezett döntés volt, amit egyelőre semmi sem indokol. Ugyanúgy nem indokolja, mint ahogy nem indokolja.
Ez egy súlyos szakmapolitikai hiba, és egy súlyos politikai, taktikai hiba is, amit professzionális politikusok akkor követel, hogy nagyon fáradt.
Azt kérdezem öntől, hogy végül is azt nagyjából lehet-e tudni, hogy amikor a miniszterelnök úr a múlt héten hazajött Brüsszelből, akkor mi miben voltunk benne, és miből maradtunk ki abból adódóan, hogy a 17-ek, 23-ak, 38-ak, 49-ek döntöttek?
Megpróbáltunk időt nyerni.
Ez mire vonatkozik?
Hát arra vonatkozik, hogy egy az ország sorsát alapjaiban meghatározó megállapodás esetében úgy gondolom, hogy az országgyűlés véleményének kikérése nélkül egy felelős miniszterelnök nem hozhat döntést, ez az egyik tétel. A másik pedig végig kell gondolni ennek a megállapodásnak minden következményét, és minden hatását Magyarországra. Arra gondolok, tudja, hogy aki euróval fizet, annak nem kérdés, hogy az eurót meg kell erősíteni, stabilizálni kell, vagy egyébként az euró meg fog halni. Tehát azokban az országban, abban a 17 országban, ahol euróval fizetnek, ott teljesen érthető az a lépéssorozat, amit tesznek, mert az euró előtt nincs más lehetőség. Ha nem erősítik meg monetáris és fiskális eszközökkel, hogyha nem jön létre egy még erősebb gazdasági unió, egy költségvetésileg központosított Európa, akkor az euró mögött nincs tartalom, nincs védelem, és rövid időn belül nagyon komoly problémák lesznek. Ez azt gondolom az euróval fizető ország számára evidencia. Hogy egy nem euróval fizető országnak ehhez az egyezménytervezethez miért kell csatlakoznia, Ez azért nem egy egyszerű kérdés.
Onnan nézve, ahol ön most van, Budapesten vagy Hódmezővásárhelyen, hány Európa van?
Jó, ez egy érték kérdés, én erről próbáltam beszélni. Egy Európa van természetesen, mert egy értékközösség van. De hogy az értékközösségen belül kinek mi az érdeke, azért egy ennél jóval bonyolultabb.
Én ezt tökéletesen megértettem, amit tegnap mondott, de azt kérdezem öntől, hogy az biztos-e, hogy egy értékközösség van?
Én ebben biztos vagyok, ez nekem megdönthetetlen meggyőződésem. Az érdek tekintetében most a francia és német érdek egybeesik, amire azért volt néhány évtizednyi példa, amikor nem esett egybe, és ez az érdek egyes, érdek közösség.
Ezt a részét tökéletesen értem, de azt meg tudja mondani, hogy mi az az érték, aminek a mentén Európa egységes?
Én a klasszikus európai értékekre gondolok. Ezek civilizációs, kulturális, mentális értékek, keresztény gyökerekben nyúlnak vissza. Én ezekre az értékekre gondolok.
De abban egyetérte velem, hogy a mostani helyzet úgy tűnik, hogy az érdekközösséget átmeneti vagy tartós időre fontosabbá teszi, mint az értékközössége, amely egy és oszthatatlan.
Azok nem fognak tudni, akik az értékközösséget nem vallják, nem fognak tudni tartósan az érdekközösségben benne maradni, mert olyan konfliktusok lesznek az érdekközösség megvalósítása miatt, főleg a déli vagy periférikus országban. Tehát, hogyha egy társadalom számára nem fontosak az összeurópai értékek, akkor nem fogja elfogadni azokat a döntéseket, amelyek az érdekközösségből következnek. Tehát az euró megerősítésével kapcsolatos költségvetési döntésnek olyan társadalmi következményei lesznek, amit csak akkor fogadnak el majd a társadalmak, hogyha a saját nemzeti identitásukat vissza tudják nyomni, és az európai kultúrába, az európai meggyőződésbe vetett hitük erősebb lesz. Ebből óriási viták lesznek a spanyoloknál, az olaszoknál, a briteknél zajlik.
És nálunk is független attól, mi nem vagyunk az euróközösség tagjai.
Igen.
Hát ennek vetült előre az árnyék az elmúlt napokban?
Hát így van. Szerintem igen. Szerintem a magyar parlament az egyik legsúlyosabb és legfelelősségteljesebb döntés előtt áll.
Amire egyébként a választ ön se tudja, mert nem csak arról nincsenek tisztában, hogy milyen szerződést készítenek elő Brüsszelben, de azt sem tudja, hogy saját maga ehhez majd hogyan fog viszonyulni, a pattársai hogyan fognak viszonyulni, illetve a teljes parlament a 300-valahány képviselőjével.
Én ezt azért nem tudom megelőlegezni, mert józan észre fölfogható az, hogy az euró megerősödése az természetesen Magyarország meggazdasági értelemben hasznos lehet, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy lesz rezsie, tehát a számlát valaki fizetni fogja, ennek lesznek következményei. Ha azt mondjuk, hogy egységes adópolitika kell, akkor a társasági adó Magyarországon nem...
Ezt tökéletesen értem, de azt kérdezem öntől, Lázár úr, hogy lehet-e az érték
tudom,
közös...
Még az.
Igen? Bocsánat, figyelek.
Tehát nem tudom megmondani még azt, hogy egyelőre én magam mit gondolok arról, hogy mi lenne jó.
Jó, de azt kérdezem öntől, hogy vajon az érték közösségnek lehet-e a Rubikonja az, hogy ki erőtag és ki nem?
Jó kérdés.
És mi a válasz?
Szerintem nem.
Ha pedig nem, akkor van-e megelőlegezett válasz arra nézve, hogy Magyarország egyébként, ha egyszer tagja lesz majd az euróközösségnek, ezen praktikus okból vajon része lesz-e a most éppen pozitívan vagy negatívan vizionált Egyesült Európának, aminek még nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz a neve, Amerika mintájára vagy nem Amerika mintájára?
Nem tudok válaszolni a kérdésre.
De gyakorlatilag most ezek a kérdések kerültek elő, miközben senki nem gondolta azt, hogy ezek a kérdések valaha is előkerülnek, vagy ilyen gyorsan?
Nem gondolták azt azok az országok, amik nem euróval fizetnek, hogy így fel fognak gyorsulni az események szerintem. És még egyelőre nem lehet tudni, hogy ez végső álláspont, mert vannak olyan megközelítések is, hogy ez alapvetően mégiscsak a 17 országra fog vonatkozni, és majd ránk akkor, ha euróval fizetünk, majd ránk csak 5 év múlva, ránk csak lépsző.
Oké, tökéletesen értem, de azt kérdezem öntől, hogy vajon a 17 országgal kapcsolatban pontosan látunk-e, és ha pontosan látunk, abban milyen mértékben tartozik bele az, hogy érdek, érték, kulturális, majd költségvetési és egyáltalán valamilyen nemzetközösség.
Hát nem tudom, hogy pont... De a németeket pontosan látjuk. A franciákat szerintem lehet látni, de hogy rajtuk kívül mások mit gondolnak, abban én azért olyan biztos nem lennék. Hát eddig mindig nagy elszállások voltak az európai közösségben, aztán ezek az elszállások a napok, hetek, hónapok alatt jelentős mértékben fölpuhultak, és azért tudott ide Európa, mert az Európai Unió mindig a könnyebb ellenállás irányába ment. Majd most meglátjuk, hogy mi a helyzet.
Mindezt a gazdasági válság idézte elő?
Nem.
Mindezt a gazdasági válság gyorsította föl?
Így van.
Tehát ezek a kérdések korábban is napirenden voltak, független attól, hogy náluk erről viszonylag keveset
a fejét. Mindenki bedugta a homokba a fejét, mert túl sok pénz volt a világban, volt pénzkínálat, és nem volt probléma finanszírozni ezt az egész életfelfogást, mentalitást, kultúrát.
Ebből a szempontból mennyire tartja a saját fogását populistának a tekintetben, hogyha megkérdeznénk az utca emberét arról, hogy jó volt-e csatlakozni az Unióhoz, erre mit mond?
Nem populista, mert nem lehet kiadni az embereket, mert ők fizetik az árát.
Én ezt értem, de ezzel együtt ezt nem a politika rontotta el, végül is a nép azt mondja, miközben azt mondja, hogy a holmogok dugja a fejét, ő vagy a politikusaival együtt, hogy mi a vélemény.
De nézze, az eredmény szempontjából ez egy másodlagos kérdés. Én azt gondolom, hogy a magyar társadalom nincs meg elégedve az Európai Uniós csatlakozásunkkal, annak az eredményeivel. Egyébként pedig nyilvánvaló, hogy a politikai elitnek megvan a maga felelőssége.
A nép milyen mértékben van tisztában azzal, hogy az Európai Uniós tagságunkból Magyarország mit profitált és mit nem?
Figyeljen, ez teljesen mindegy. Itt azt számít, hogy milyen érzései, milyen benyomásai vannak és hogyan él. És rosszabbul él, mint 2004-ben, mondta.
Aminek egyébként nagyobb mértékben okai az önvéleménye szerint a szocialisták, mint az Európai Unió.
Én ebben most nagyon olcsó poén lenne, ha azt mondanám, hogy természetesen a kormányzásunkat megelőző 8 év a hibás mindenért, benne van ennek az egész 20 évnek a rezsie.
Azt kérdezem öntől, hogy miközben most, és még egyszer köszönöm, ez nekem egy fontos beszélgetés, hogy más ezzel hogyan viszonyul, majd ki fog derülni, de azt többé-kevésbé érzékeltette, hogy ön, illetve a parlament, vagy a Fidesz hogyan látja innen Európát. Arról van-e tudomása, akár a miniszterelnök úr elmondása alapján, hogy Európából hogyan látnak bennünket?
Először is mikroprobléma vagyunk. Nekem az a benyomásom, ahányszor külföldön járok, vagy külföldi gazdasági szakemberekkel találkozok hivatalosan, vagy privát formában, az utóbbi egy hónapban mind a két formában előfordult. Németekkel találkoztam több alkalommal is. Mikroprobléma vagyunk Európa problémáihoz képest, össz problémáihoz képest. Másrészt pedig kicsi nemzet vagyunk, már hogy 10 milliós lélekszámunkkal nem vagyunk középhatalmi vagy nagyhatalmi státuszban. Harmadrészről pedig az ilyen országnak azt szokták mondani, hogy fogják be a szájukat és álljanak be a sorba.
Amire egyébként most mi a válasz?
Bocsánat, és van egy negyedik megfontolás is, akik nyilvánvalóan nem értik, hogy mit csinálunk, de megpróbálnak elgondolkodni az okain nagy sokára, hogy ugyan mi a fele nem tetszik a magyaroknak, vagy mi itt a probléma, és van néhány ember erős kisebbségben, aki fölteszi magának a kérdést, hogy vajon a közép-kelet-európai társadalmak hogy juthattak ide az Európai Uniós csatlakozás eredményeképpen, mert máshol is vannak komoly társadalmi problémák, nem csak nálunk, és nyilván ezek az emberek fölteszik azt a kérdést, hogy azon kívül, hogy megszerezték közép-európa piacát a nyugat-európai országok, ezen kívül mi is történt itt.
Ezzel kapcsolatban egyébként azt lehet-e tudni, hogy az, hogy mi milyen álláspontot foglalunk el, akár a hétvégével kapcsolatban, az mennyiben befolyásolja az IMF-el, illetőleg az Európai Unióval, hiszen a kettő párhuzamosan megy pénzügyi kapcsolatainkat, amelyek valamikor most kezdődnek a kapcsolatfelvétel szintjén?
Meg tudjuk, de hát nézze, minden országban van gondolkodás arról, hogy mit csináljanak ebben a helyzetben.
Én azt kérdezem öntől, hogy az a gesztusrendszer, amit mi gyakorlunk, az vajon viszonzásra talál-e ezen bizonyos pénzügyi tárgyalásoknál, vagy ezek vannak annyira racionális megbeszélések, hogy ezek a problémák fel sem tűnnek, mert ezek egészen más területen zajlanak.
Mindenki olvas újságot, mindenki ismeri az információkat, mindenki ismeri a helyzetet, de ezek racionális megbeszélések.
Az, hogy végül is mit írnak az újságok, azok a beszélgetések, amelyeket az ember személyesen...
Megdöbbentő, hogy néhány meghatározó politikus Németországban vagy Franciaországban jobban tájékozódik az újságból, mint másonnan.
De lehetséges, hogy ott egyébként a helyi lapokban megjelenő nyilatkozatokra hagyatkozik, mert egyébként...
Nem, borzasztóan felületesek a nyugat-európai döntéshozók.
Milyen vonatkozásban?
Magyar vonatkozás, elképesztően felületesek.
De talán az abból adódik, amit az előbb mondott a fontosságunkról.
Hát igen, igen, csak ha, jó, csak a, hogy mondjam, egy szellemi értelemben igényes ember, hogyha kritizál, akkor előtte azért megpróbál tájékozódni kellő alapossággal, és ezért aztán annyi hülyeség hangzik el Magyarországgal kapcsolatban. Ma cool dolog Magyarországot szívni Nyugat-Európában, és nem védekezünk túlzott a hatékonyan, mert kevés eszközünk van negatív példaként föltüntetni, és abban annyiféle baromság van, hogy ez valami egészen elképesztő.
Ebben a részletében most nem mennék be az idő rövidsége miatt. Azt kérdezem öntől, hogy végül is az a parlamenti vita, amely ezen bizonyos hétvégével kapcsolatos, nem. Ahhoz meg kell várni a nyugat-európai dokumentumokat, hiszen amíg azok nem léteznek...
Meg kell várni, hogy az események haladjanak előre, ezt mondanám.
Ennek van-e menetrendje?
Nyilvánvaló van, de ezt tegnap nem beszéltük át a miniszterelnök úr napirend előtti felszállása kapcsán.
Az, hogy ez a hétvége kellett ahhoz, hogy a költségvetés olyan számaihoz nyúljanak, amely számok kétséges mi voltáról, már önök is korábban meg lehettek bizonyosodva, hangsúlyozom, lehettek, az vajon szükségszerű-e, hogy a miniszterelnök úr praktikusan összekötött két dolgot?
Nem szükségszerű, hiszen látni kellett világosan a német álláspontot, ami a gazdaságot illeti.
Ami ez egyébként egy személyes találkozó és egy személyes találkozón való beszélgetés is hozzájárult? Hiszen ezek a számok már korábban napvilágot láttak.
Hát ugye itt volt a német gazdasági miniszterről, részletesen tájékoztatta a miniszterelnököt a várható német eseményekről, a német gazdasági helyzetről, és az utolsó fél évben, az utolsó negyed évben pedig a német gazdaságból is azért jöttek különböző féleképpen értelmezhető hírek.
Ennek következtében változott az irányszám, ami a növekedést illeti, minimum 1%-kal, és vannak kétségek a 0,5%-ról, és változik az a szám, ami egyébként az euró-forint összegre vonatkozik, amivel kapcsolatban állítólag Matolcsy György holnap fog konkrétumot mondani.
Igen, így van.
Ezek mennyiben nyúlnak hozzá ahhoz a tartalék alaphoz, amelyet önök biztonságosnak láttak? Vajon a tartalék alapnak az apasztása után mekkora tartalék alap marad, amire egyébként 2012-ben aggodalommal vagy aggodalom nélkül lehet nézni?
Nézetem szerint növelni kell a tartalék alapot, az összegről holnap fog dönteni a kormány.
Az pedig, hogy minek a terhére, arról szintén holnap fog dönteni a kormány.
Így van, így van, így van.
Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, tényleg kitüntető, és szívből örülök, hogy a tegnapi beszélgetésünk elmaradt. És akkor leviszem a hangsúlyt. Én azt gondolom, hogy ma sikerült egy olyan beszélgetést folytatnunk, amiből az aktuál politizálás kimaradt, és miután az ország helyzete súlyos, és az Európai Unió helyzete is súlyos, azt gondolom, vagy abban reménykedem, hogy helyén kezeltük a problémát, vagy legalábbis én nagyon igyekeztem.
Ez így volt, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, várom a jövő heti beszélgetésünket.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra, minden jót kívánok önnek.
Lázár Jánost hallottak. A vonalban Tamás Gáspár Miklós, és ha Lázár Jánossal rövid voltam vele, és rövid leszek már, mint kérdésileg. Amikor én tegnap őt felhívtam, akkor arról kérdeztem, hogy vajon az én érzetem, mely szerint, hogyha erre a buszra nem szállunk fel, lásd Európai Unió, akkor ki tudja, hogy jön-e legközelebb busz, és ha igen, mikor. Amire Tamás Gáspár Miklós, aki a vonalban van, nagyon kedvesen felhívta a szíves figyelmemet, hogy botorságokról beszélek, mert itt demokrácia deficit van, de nem magyarországi demokrácia deficit, hanem nyugat-európai demokrácia deficit. Nem nézek-e híradókat, nem olvasok-e újságokat, előbb-utóbb rendezedi magát Európa, mert ezt a demokrácia deficitet valamilyen módon helyre kell állítani, és meg kell szüntetni. Bár ez most egy lózunk volt, ezt ebben a formában tegnap Tamás Gáspár Miklós, legyünk őszinték, nem mondta. A vonalban Tamás Gáspár Miklós.
Még egyszer jó reggelt kívánok.
Tehát nem arról van szó, hogy van-e következő busz, hanem arról van szó, hogy egy demokrácia deficitet élünk meg egy válság miatt, vagy mi az, amit a bőrünkön érzünk azon kívül, hogy esik? Mármint az eső.
Ez egy metafora a busz, én most ettől eltekintenék.
Helyes.
Ami történik, az bizonyos értelemben, hogyha hűvösen néznénk, akkor komikus lehetne, hiszen tulajdonképpen az valósul meg az Európai Unióban, amit a jobboldali magyar kormány akart, amit Orbán Viktor akart, azaz, törvényesíteni kell, tehát törvény, alkotmány, európai szerződés formájában szeretnék rögzíteni a jelenlegi teljesen rövid távú gazdaságpolitika céljait, a az alacsony deficitet, alacsony államadósságot, alacsony költségvetési hiányt, és lényegében ez az, amit a kormány megtett itt a magyarországi új alkotmányban, az alaptörvényben. Igaz, hogy ennek a végrehajtását elhalasztották, hiszen teljes az zűrzavar. A különbség az európai kormányfők és Orbán Viktor között minimális. Lényegében Orbán Viktor ugyanazt akarja, mint az európai kormányfők, azzal együtt, hogy megtartsa a teljes hatalmát Magyarországon. És
azt kérdezem tőled ennek...
Hogy ugyanazt csinálja, mint mindenki más.
Azt kérdezem tőled ennek örvén.
Igen.
Hogy ezen átmeneti, rövid vagy hosszú távú gazdasági bajok okán miatt...
Rövid távúak, hanem gazdaságpolitika.
Gazdaságpolitika. Van-e értékválság a nyugat-európai kultúrában? Vagy ez egy olyan kérdés, amire...
Tudod, írtam 1988-ban egy eszét, aminek az a cím, hogy az értékválság legendája, mert megpróbáltam logikusan kifejteni, mert a kifejezésnek az égvilágon semmi értelme nincsen.
Erre akartam utalni, hogy a kérdést egyébként bír-e jelentőséggel?
No, lehetetlen, hogy a értékek vannak.
Akkor azt kérdezem tőled, hogy most, amit látunk innen, az valójában egy milyen folyamat Nyugat-Európában?
Hát Nyugat-Európában, meg az egész világon ugye az a folyamat játszódik le, hogy a tőke az ugye meg akarja tartani és emelni akarja a profitjait. Ugye ez az első dolog. Akarja az túlzás, mert nem egy személy. Ugye ez egy olyan folyamat, amelyben ugye a profit maximalizálás, ugye a siker egyetlen mechanikus jele. Mindeközben ugye miközben a termelékenység nő, a technika elképesztően fejlődik, a profitok pedig emelkednek. Mindeközben 1970 óta folyamatosan csökken a reálbér az Amerikai Egyesült Államokban is. A Nyugat-Európában nem értékválság van, hanem az van, hogy a Kelet-Németországban 4 évvel csökkent a lakosság alsó felének az átlag életkora az MDK-hoz képest. Ugye egy rettenetes szociális hanyatlás van, amelynek az egyik oka az az, hogy a technika fejlődése magával hoz olyan strukturális munkanélküliséget, ami azt jelenti, hogy a lakosság jelentős része, változó része különféle országokban, de mégis jelentős része, soha többé nem fog dolgozni produktív munkát, ami a szó kapitalista értelemben értéket és értéktöbletet teremt. A kérdés az az egész világon, hogy a termelő szférából kiszoruló egyre nagyobb populációkat ki fogja eltartani. Mi lesz velük? Sikerül-e olyan újraelosztási rendszert teremteni, mert életben lehet tartani ezeket az embereket, vagy nem? A jelenlegi politika, mainstream politika az egész világon és Európában is arra törekszik, hogy ezektől az emberektől elvegye az élet lehetőséget. Amikor...
Egy másodpercre várjál, ja. Menjünk vissza időben, hiszen Orbán... egy másodpercre várjál, légy szíves. Azt kérdezem...
Hadd fejezem be, mert lényeges, ne haragudj, tényleg ne haragudj, elnézést. Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy munka alapú társadalom, ezen azt érti, hogy mindenki a munkából éljen, és ne fizessenek többé segélyeket. De ez lényegében a szociális segélyezésnek és a szociális szolidaritásnak a szétrombolása, amelyet épp úgy akar Sarkozy elnök, mint Orbán miniszterelnök, mint Cameron miniszterelnök és Angela Merkel kancellár. Ebben teljes az egység, és ugye tehát az emberek érdeke nyilvánvalóan az, hogy a társadalom többségének az érdeke az, hogy a jelenlegi európai, illetve nemzetállami politikákat megdöntsék, megakadályozzák, szembeszálljanak velük, mert ez az elnyomorodásnak és a társadalmi válságnak a politikája, amit ezek a rövidlátó és megijedt, megrémült emberek gyakorolnak. És itt olyan különösebb választás nincsen, az európai közös politika pont olyan rossz, mint a Orbán, azok a kedves barátaink a magyarországi ellenzéki körökben, akik azt gondolják, hogy Magyarország fölszabadítása Európán keresztül vezet, tévednek.
ez egy 2011-es jelenség, vagy egy 2008-as jelenségnek az utóhatása, hiszen mindaz, amit elmondtál, a 2008 is már egy késői dátum, a folyamat sokkal korábban kezdődött, legfeljebb nincsen neki egy meghatározott napja.
1980-as évek végétől persze. És ugye hát a reakciók is megtörténtek, ők nem voltak sikeresek, ugye 1999-ben elkezdődik a Seattle-i tüntetésekkel elkezdődött az antiglobalista mozgalom, amely kifulladt. Aztán ugye újra kezdődött ez a foglaljuk el mozgalmakkal az egész világon, amelyeket kísér.
Akkor abban kérem a segítségedet, hogy itt valójában ki áll szemben kivel, és minek következtében fogalmazódik meg az a mondat, hogy demokrácia deficit?
Mindig ugyanazok állnak szemben természetesen. A tőketulajdonnal rendelkezők és a tőketulajdonnal nem rendelkezők állnak szemben, immáron 400 éve.
Ez egy feloldható valami, vagy itt folyamatos kompromisszumokat kell kötni, és ha igen, az miben áll?
Kompromisszumot kötni? Hát úgy nézem, hogy nem lehet.
Akkor meg kell dönteni ezt a rendszert, és ha meg kell dönteni ezt a rendszert, akkor mi lesz utána?
Se omlást, se vérontást, de hát ezekkel a szerencsétlen idiótákkal, akik a világot jelenleg vezetik, nem lehet láthatóan a kompromisszumot kötni, mert mennek előre, mint a vak ló, mennek előre a katasztrófa
fel. De azt kérdezem, hogy te neked egyébként volna ötleted nekik, függetlenül, hogy nem találkozol velük, hogy mit kéne tenniük annak érdekében, hogy
Jutnak le mindenek előtt, igen, mennek a fenébe.
Elmennek a fenébe, mi lesz utána?
Hát rengeteg mindent lehetne csinálni annak érdekében, hogy ez az elképesztő, hihetetlenül erős lehetőséget, amely a technika, biotechnika, vegyi technika, digitális technika fejlődésében rejlik, ennek a jó tételményeit mindenkire kiterjesszék, valamennyien boldogan élhetnénk hihetetlen mennyiségű a javak mennyiség, hihetetlen a javak mennyisége, amit előállítanak, elképesztően le lehetne vinni az árakat, olcsón és kellemesen lehetne élnünk, hogyha nem volna a gazdaságpolitika ilyen tökéletesen őrült, ami ugye a természetesen magának a rendszernek a spontán fejlődéséből fakad ez az őrültség, de ugye arra volna való a politika, hogy ezt úgy változtassa meg, hogy a legszegényebbek, a legkiszolgáltatottabbak, a legrémültebbek is kiszabaduljanak ezekből a különféle poklokból.
Én most nem kezdek azzal vitatkozni, hogy ez most egy falanszter vagy sem, mert ma visszafogott vagyok.
Miért falanszter? Tényleg ezek az ellenvetések, komolyan.
Én ezt tökéletesen megértem, azért is beszélgetek veled, mert próbálok rájönni arra, hogy te mit gondolsz a világról. Azt kérdezem tőled, tehát ennek...
Jönni, hogy valaki olvassa az írásaimat, nem olyan, mert nem szoktam titokban tartani. Nem.
Hogy, mi áll annak az útjában, hogy a nép ezt kikényszerítse?
Az erőtlenség, a szervezetlenség, a politikai befolyással való nem rendelkezés, az igazi rendszerellenzéknek az összeomlása, ugye a 20. század második felében a teljes tönkremenetele és szétrothadása.
Ez Magyarországon vagy Nyugat-Európában egyaránt?
Tessék?
Ez Magyarországra vonatkozik, vagy a világra?
A világra. A világra vannak itt az kivételek, most arra ugye nincs idő, de azért alapvetően mégis így néz ki. Minden esetre itt rövid távon is egy csomó mindent lehetne csinálni, például pontosan az ellenkezőjét annak, amit csinálnak, következésképpen...
De miben áll az ellenkezője?
...vitása, vitelek felszabadítása, egy progresszív, erőteljes progresszív adórendszer bevezetése, nemzetközi formái is lehetnek, amelyből hát hullana a pénzeső gazdaságokba és a szociális rendszerekbe, teljesen szükségtelen az a szenvedés, amelyet ezek az intézkedések és megszorítások mérnek az emberekre, és semmiféle belső szükségszerűsége nincsen, hogyha eltekintünk azon űrül, de hogy nincs pénz, természetesen van pénz abban a pillanatban, ahol, hogyha utána néznek, hogy hova lett, ugye, az ott fekszik a különféle tőkés társaságoknál, ezek kreatívan beruházhatók volnának a gazdaságba és a szociális rendszerekbe, és lehetne a strukturális munkanélküliségen is segíteni, nem abban a formában, hogy munkába állítják azokat, akiknek nincsen semmi értelmes munkájuk, hanem úgy, hogy a szabadság formáit megteremtik azoknak is, akik dolgoznak, azoknak is, akik már nem dolgozhatnak. Rengeteg kreatív lehetőség van egy lényegében a bőségével belefulladó világnak, amelyben az emberek éhen halnak három lépésre az elképesztő gazdagságtól, bőségtől és virágzástól. Ugye ez egy abszolút rendszer, mindig is az volt. És hát a politikai szervezetek, a politikai erők és mozgalmak képtelenek, nem tudom, nem látnák némelyek világosan, amiről van szó, de sokan látják, egyszerűen nincs hozzá erejük, nincs hozzá nyilvánosságuk, minden föloldódik az internetnek ebben a rossz végtelenjében, szétoszlik, és hát ahelyett, hogy racionális és tudományosan alátámasztott közgazdasági viták folynának, az emberek bűnbakkeresésben, babonában, rágalomban, előítéletben, pánikban élik ki a válságérzeteiket, amiért hát én nagyon szomorú vagyok, én sajnálok mindenkit, aki ezzel belekeveredik, de az, hogy valaki kiutat keressen a mai hivatalos politikának a különféle irányai között, az reménytelen.
Mi fog ebben változást hozni?
Változást természetesen maga a nép fog hozni. Az, hogy különféle nemzetállamokat megpróbál az Európai Unió, meg a Valuta Alap, meg a többi ilyen intézmény gyámság alá helyezni, és egy ilyen univerzális, teljesen GPS államadósági hitel és egyensúlyi politikával megpróbál egy uniformist kényszeríteni a különféle országokra képén. Az emberek ezt végül is nem fogják hagyni, csak attól tartok, hogy késő lesz. Ugye most, amikor még nincs a világ szétzúzva, és nem ment még minden tönkre, most kéne megállítani ezt az álmokfutást, amelyet itt a legkülönféle irányokba folytatnak emberek. Én ugye ráadásul Magyarország valóban egy ilyen gyönyörű példája az összes patológiáknak. Mert sikerült ugye már a törvényes módon az eszközöket megsemmisíteni, amelyeknek a segítségével a nép helyre tudná hozni azt, amit a vezetői elrontanak. Ugye, hogyha egyszer nem lehet sztrájkolni, ha egyszer lehetetlen, de teszi ugye az Orbán kormány alkotmányos eszközökkel a népszavazást, hogyha úgy alakítják át a választási rendszert, hogy csak ők maradhatnak hatalmon, stb. Eltömik az összes kijáratokat, hát ha eltömik az összes kijáratokat, ugye ebből robbanás szokott lenni. Hát,
ez egy lokális robbanás, vagy pedig egy globális robbanás, ez egy forradalom, vagy ez egy háború?
Nem szokott lenni, az valahol mindig, de ezt én nem tudom megmondani, természetesen hol veszítik el az emberek a türelmüket, és a türelmüket vesztett emberek élére hol áll egy valóban intelligens szervezet, ez megjósolhatatlan, soha is nem is lehetett megjósolni. Minden esetre azt lehet látni, ha valaki mindenütt, nálunk is, az emberek az utcán vannak, és azért vannak az utcán, mert kiszorultak azokból az épületekből, amelyekben a döntéseket hozzák. De egyszer nép kiszorul ugye a törvényhozás palotáiból, akkor az utcán lesz, és hát előbb-utóbb majd be fog menni. És ahhoz viszont, hogy értelmes tiltakozás, értelmes ellenállás legyen, azon eszmékre van szükség, gondolatokra van szükség, értelemre van szükség, tudományra van szükség. És ez mindig is így volt, és most is így van.
Megéled majd te ezt, vagy ki tudja ez mikor?
Alig ha nem. Ezt nem gondoltam volna, de úgy néz ki, hogy igen. Ugye mindenkinek ajánlom a figyelmébe, hogy nézze meg, az interneten meg lehet nézni, képekben is, hogyha valaki a szövegektől már idegenedett, hogy mi folyik Oroszországban. Ugye, amelyet mindig kelet-európai, különösen az oroszokat mindig lenézik mondván, teljesen oktalanul egyébként, lenézik mondván, hogy ezek ilyen szolgalelkűek, és szeretik az autoritást, meg a kemény főnököket. Hát ugye itt a bizonyíték. Hát ezt ugyanazt mondták az arabokról. Ne?
De ezek mennyire rokon jelenségek, Gazsi?
Ezek hihetetlenül rokon jelenségek.
Tehát a tőke természete, ami Oroszországban, várj egy pillanat, a tőke természete, és ami Oroszországban zajlik, vagy az arab világban.
Ez ugyanaz. Vagy Londonban, vagy itt, vagy Belgrádban, vagy Kolozsváron, ugyanaz. Ez ugyanaz a dolog. Persze a kimenetele az más lehet, hogy kiveszi kézbe, ugye Egyiptomban már is kifacsarták, és elnyomták, és lényegében hatalmas gúny az, ami Egyiptomban történik. Kézbe lehet venni egy mozgalmat, és ki lehet csavarni az eredeti célját. 100 milliószor láttunk ilyet, tehát ez persze előfordulhat, és elő is fordul. De az, hogy az embernek elegük van abból, hogy teljesen értelmetlenül nyomorban és rabságban kell élniük, ez soha nem szokott a végtelenségig tartani, az emberek előbb-utóbb hihetetlen áldozatokkal, ugye visszatérnek a nulla pontra, és kezdik előről a fölszabadítás munkáját, rettenetesen nagy befektetéssel, rettenetesen alacsony megtérüléssel, rendkívül gazdaságtalan a világtörténelem, és ez az sem másképp. Úgyhogy viszont az, hogy ez a süket engedelmesség és beletörődés azért változni látszik, hogy időnként föltámad az optimizmus, az elég fantasztikus. Én mondom, elkezdtem mondani az előbb, voltam Berlinben tavasszal, ahol egy kongresszuson, ahol meghívták a tunéziai mozgalomnak a vezetőit, ez egyik egy 19 éves lány volt, a másik egy 22 éves lány volt, akik zseniálisan beszélték pontosan ugyanazt a nyelvet, amelyet itt a millás tüntetéseken hallunk, ugyanazt a nyelvet, amelyet Szentpétervárot és Moszkvában hallunk, amelyet Bukarestben és Kolozsváron hallunk. Most voltam véletlenül úgy adult Belgrádban, tartottam egy tudományos előadást, és ott egyébként elfoglalták a diákok az egyetemet, és meghívták engem, hogy ott beszéljek. Hát semmi, ugyanaz a hang, ugyanazok az arcok, ugyanazok a csillogó szemek, hihetetlen energiák szabadulnak föl azért egy ilyen pillanatban, ami megvan az a szépsége önmagában, de hát persze az emberek előbb-utóbb a lázadás szépségei után eredményeket is várnak majd, nyilván azt várják az életkörülményeik megváltozzanak, és ne kelljen rettegni a számláktól, a végrehajtótól, ne kelljen rettegni attól, hogy holnap után megkapja az elbocsátó szép üzenetet a vállalatánál. Elegük volt az embereknek a cenzúrából, az idióta médiákból, a csökkenő színvonalú sajtóból és kultúrából. Rettenes válságot élünk, és ugye ebbe beletartozik a hivatalos kultúrának, politikának a szörnyű nívócsökkenése, hát amit mindenki láthat. Ki kell nyitni az újságot, bele kell hallgatni a rádióba, hogy miket beszélnek a politikusok a különféle parlamentekben, európai vagy nemzeti parlamentekben. Hát egyszerűen röhely, és ez nem méltó senkihez.
Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Tamás Gáspár, mit most hallották. A vonalban Duronelli Péter. Mi történt Brüsszelben? Mi az ön olvasata annak, aminek ma már két hosszabb kifejtését is hallottam, előbb Lázár János frakcióvezető úrtól, majd Tamás Gáspár Miklós elemezte a helyzetet?
Nem tudom, hogy mi történt. Ugye azért azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon gyorsan változnak a dolgok az Európai Unióval. Nyilvánvalóan itt is valamilyen teljesen új megoldásra jutottak a döntéshozók.
Álljunk meg egy pillanatra. Azt kérdezem öntől, hogy a tőke természetéből adódóan, és most némileg parafrazeálom, amit Tamás Gáspár Miklós mondott, bár egy az egyben nem emelném ide be, már csak azért sem, mert nem tudnám pontosan megjeleníteni, amit ő mondott. Tehát, hogy a tőke tulajdonsága miatt jutottunk ide, vagy ez a kanyaró egyébként, már amit a gazdasági élet kapott, ez a betegség, ez elkerülhető lett volna, vagy ez a tőke természetéből fakad, és amennyiben fakad, akkor hogyan kiküszöbölhető, önben vannak-e olyan fajta, és nem szeretném azt mondani, hogy fantasztaságra emlékeztető dolgok, amelyek egy olyan rendszerre vonatkoznak, ami még nem jött létre, de ami merőben másféleképpen működik, mint hogy a mostani rendszer.
Nem hiszem, hogy egy paradigmatikusan másfajta rendszerről kellene gondolkodni. Arról lehetne, hogy vajon milyen fékeket és milyen ellenőrzési mechanizmusokat kell beépíteni a rendszerbe, hogy kicsit a működését azt elviselhetővé tegyük, pontosabban kiküszöböljük ezeket az óriási elcsúszásokat. Lehetséges egyébként, hogy sokkal jobban kell engedni azt, hogy a rendszerben legyen ingadozás, és hogy legyenek ilyen mini krízisek, hogy ébren tartsák az embereket.
Oké, rendben van, az ingadozás az micsoda? Mi az ingadozás?
Ugye az, hogy idáig jutottunk, annak az egyik oka az, hogy a gazdaságpolitika igyekezett mindenfajta konjunkturális ciklust kisimítani. Tehát gyakorlatilag nagyon komoly gazdasági visszaesés évtizedek óta nem volt. És hogyha nagyon sokáig nincs, akkor az emberek azt gondolják, hogy nem is lesz, és akkor utána, és akkor lehet nyomni a gáztelig. És akkor tagja ez a baj.
Ez egy vakság volt?
Igen.
Ez egy kollektív vakság volt?
Ez egy kollektív vakság volt, igen, ez jó, igen, ez egy jó megfogalmazás.
De ennek a kollektív vakságnak vajon része volt-e ön is?
Más világ van.
Jó, én azt kérdezem, hogy ennek a kollektív vakságnak része volt ön is, aki egyébként nem egy politikai döntéshozó, de aki ennek a gazdaságnak, mint létező organizmusnak úgy van a szélén, ahogy én nem, mert én az egészet úgy nézem, mint egy mozit.
Igen.
Tehát azt kérdezem, hogy ön részese volt-e ennek a kollektív vakságnak? Ön is vak volt-e?
Szerintem kétel mindenkiben volt, bennem is volt. Én a természetemben fogva egy kicsit óvatosabb vagyok, és kicsit talán nem is, és talán túlságosan, mondjuk azt, hogy túlságosan pessimista, tehát azért én igyekeztem erre az egész dolog óvatosan tekinteni.
Az ön pessimizmusa mire vonatkozik?
Én például nem vagyok igazán jó vállalkozó szellem. Éppen azért, mert sokkal inkább nézem a kockázatokat, mint a lehetőségeket. És akiben inkább a lehetőségek dominálnak, a gondolkodásában a lehetőségek dominálnak, igazából ők a jó vállalkozók, de hát nyilván ők azok, akik aztán néha benéznek ilyen dolgokat.
Ön egy fiatal ember, de a pénzügyeket jól ismeri, és ebben az elmúlt időben azért aktív volt. Vajon érzékelte az elmúlt időben, hogy hamarabb, tehát hogy váltogatni kéne a gázt és a féket, függetlenül attól, hogy ön nem volt döntéshozó szerepben?
Igen, engem egyetlen egy dolog, illetve hát volt egy dolog, amit figyeltem, az egyik, amire figyeltem én korábban, és csak nem tudtam mit csinálni vele, és az ezzel kapcsolatos lépfarangokat, mert nem tudja az ember, hogy mikor kell engedni. Az egyik az volt, hogy a pénzügyi szférában létrejövő ilyen újfajta termékek, és az emögött álló származtatott ügyleteknek a mennyisége az hogyan nőtt.
Nagyon?
Igazából a 2000-es években.
Nagyon nőtt?
Ennek a növekedésnek a sebességét néztem gyakorlatilag már 2006-tól.
De azt kérdezem, hogy ez nagyon nőtt?
Ez borzalmasan nőtt, csak ezzel ugye az a baj, nem tudjuk, hogy mi a sok. Ez nagyjából olyan dolog, mint hogyha az ember a kuktának a szelepét leszorítja, és föltekeri a gázt, és mert akkor nyilván még ha nagyobb lesz a hőmérséklet, a nyomás és a hőmérséklet a kuktába, még hamarabb fül meg az étel, de tudja, hogy nem lehet ezt sokáig tartani, csak nem tudja, hogy hol van az a határ, amikor az egész kódszerás szétrobban.
De ugye akkor abban azt én jól értem, hogy ez nem Európára és nem Amerikára vonatkozott, hanem ez egy világjelenség volt.
Ez egy világjelenség volt, ez a pénzügyi rendszerben az egyik olyan dolog, amiről most már tudjuk, hogy nem ment jó irányba.
Akkor egy dolgot engedjen meg, hogy itt megkérdezzek.
Nem tudtuk, hogy ez a növekedésnek ennek hol van a határ.
Egy dolgot hadd kérdezzek meg ennek kapcsán. Egyáltalán az, hogy lokális pénzügyi válság, leszámítva egy-egy kisebb országot tekintve, mint Magyarország, ilyen egyébként nem létezik. Válság csak globális van.
Nem, ez lehet lokális is. Egyébként szerintem talán fontos is, hogy legyenek lokális válságok. Mert,
mondaná egy lokális válságot, ami az elmúlt időben nem vált globálissa? És ugyanakkor egy mértékadó országra vonatkozott?
Hát volt. Ugye mondjuk például, igaz, hogy ez nem most volt, de volt mondjuk a 80-as években egy takarékszövetkezeti krízis az Egyesült Államokban, aminek hát ilyen volt, ugye Magyarországról van szó, tehát azért volt hatása, de nem volt olyan, ami aztán hazavágta volna az egész világot. Aztán, hát mondjuk igazából Magyarországon is volt kisebb fajta ilyen válság, mondjuk azt, hogy stressz, inkább nevezném stressznek 2003-ban, amikor a forint árfolyama két irányba, és egyszer az erősödés, aztán meg a gyengülés irányába lengett ki rettenetes módon a kamatokkal együtt. Tehát ilyenfajta mozgások voltak, és szerintem nagyon fontos, hogy ilyenek legyenek, mert hogyha ezeket meg kell eltüntetni, akkor eltűnik a döntéshozókból a félelem között.
kaptam egy SMS-t, és fel vagyok hatalmazva arra nézve, hogy felolvashassam. Ma már megfogalmazódott az, hogy mennyire jó vagy rossz tanár az Európai Unió, és én ezügyben próbáltam nem a nemzeti szuverenitás kapcsán arra hatni, hogy talán Európai Unióban nem kéne a tanárt látni, így aztán remélhetőleg ön se fog semmiféle relációt ilyen módon létrehozni az SMS feladója és ön között beleért, vagy én vagyok a közvetítő, a Magyar Nemzeti Bank egyik alelnöke, aki nő. Így aztán többé-kevésbé kitalálható, hogy ki a személy. Az alábbi SMS küldte fél perce. A Duronelli tényleg mindig szkeptikus és aggódó volt, nem csak mond, de a tényleg ilyen okos, odafigyelő és figyelmeztető, akár be is mondhatod.
Hát nagyon szépen köszönöm Julinak ezeket a támogató szavakat.
Tehát ott tartunk, hogy ezek a kisebb betegségek nem tudták azt elérni, hogy ez a nagyobb betegség létrejöjjön. Mi lehetett ennek az oka?
Ugye
kevés a szkeptikus, mint ön?
Amiatt senki nem figyelt oda, hogy azért vannak veszélyek. Ahogy egy másik kedves jegybankos ismerősöm szokta mondani, hogy mindenki azt gondolta, hogy még a bab is hús. És akkor tényleg lehet nyomni a gázt, mert úgy sodródunk ki. Gyakorlatilag ez a hatásmechanizmus, tehát hogyha nem tudjuk, hol a határ, mert senki nem koppint az orrunkra, vagy az élet nem koppint az orrunkra, akkor ebből kialakulhat egy ilyen probléma, ami aztán rendszer szintű lesz. Ráadásul ugye itt hát a tőkepiac is ugyanolyan, mint mondjuk akár a társadalmi érintkezéseknek bármilyen területe, hogy mindig vannak egy mintakövetés, tehát hogy ami sikeres, azt követjük, amit mindenki csinál, akkor azt mi is csináljuk. Ezek nagyon veszélyes dolgok egyébként, mert ha mindenki szemetel, akkor mi is szemetel.
Oké, rendben van, akkor ennek örvén hat kérd...
Emberek is kevésbé, tehát többiek is kevésbé szemetelnek, és ebben van egy ilyen
pozitív. Jó, de most ennek örvén hat kérdezem azt meg öntől, hogy az a logika mennyire helyén való egy pénzügyi szakember számára, hogy alapvetően az euróvezeti országok számára és a nem euróvezeti országok számára más-más gazdaságpolitika kell, hogy vonatkozzon, független attól, hogy egyébként az uniónak tagjai.
Attól függ, milyen szintről beszélünk. Az euróvezeti tagoknál pontosan az történt, hogy azok a fajta egyensúlytalanságok a gazdaság működésében, mondok egy példát, mondjuk vegyük Spanyolországot, ahol rettenetesen megnőtt az ingatlan szektornak a mérete a gazdaság méretéhez képest, és aztán ennek mindenféle következménye lett, hiszen az ingatlan szektort hitelező bankok is bajba kerültek, ráadásul amikor az egész dolog összeomlott, akkor kiesett az adóbevételek egy jó része a spanyol költségvetésből, ezért a költségvetési egyenlege egyik pillanatra a másikra megborult. Ezeket a fajta jeleket, ennek a folyamatnak a folyamatról piaci visszajelzést nem érkezett a spanyol gazdaság számára, mert a Spanyolország pénzügyi mutatói, mivel a közös devizán övezetnek volt a része, egy ideig egy ilyen általános európai pénzügyi mutatórendszerben olvadtak fel, tehát úgy tekintettek rá, hogy Spanyolország ez is euró, akkor ez ugyanolyan, mint Franciaország, Németország, Olaszország, akármi. Tehát gyakorlatilag egy ilyen nagy átlag volt jellemző mindenkire, mondjuk a kamatszintet tekintve, a kamatoknak az ingadozását tekintve, a részvényárakra tekintve, azt tekintve, hogy egy adott országban egy hiteladós milyen könnyen jut hitelhez, hogy a bank milyen könnyen hitelez, és így tovább. Tehát nem voltak ilyen egyedi visszajelzések az adott országot illetően. Ezért aztán hát a dolog egy kicsit tovább tartott, mint ahogy
jó, tartott. Ehhez hogyan kapcsolódik az, hogy maga az Európai Unió milyen jogi keretek között dolgozik, beleért, vagy az egyes tagországok milyen vétójoggal rendelkeznek, amennyiben nincs közös döntés? Én most nem azt mondtam, tehát nem önnek mondtam ellent, hanem azt kérdezem, hogy az a jogi környezet, amiben egyébként Nyugat-Európa és Európának az a része, amelyik csatlakozhatott az Unióhoz, az ehhez mennyire passzítva, jól vagy kevésbé passzítva él, amin egyébként jelen pillanatban nem tudnak vagy nem akarnak változtatni, de azt hiszem inkább nem tudnak.
Szerintem a jogi keret az önmagában nem probléma. Inkább az a probléma, hogy abban a pillanatban, hogy valaki az európai, ezt a közös valuta övezetnek a része, akkor az ő sorsa az hirtelen mindenki más sorsává is válik.
De nem válik a mi sorsunká?
És ők Olaszország.
De várjál, például, de a mi sorsunká nem válik abból adódóan, hogy mi nem vagyunk köztük?
Nem úgy válik, igen. Tehát, hogy azért
de azt meg tudja ő mondani, hogy mikor, milyen mértékben válik függvényével, vagy sem, vagy ezt esete válogatja?
Esete válogatja. Tehát mondjuk itt van Olaszország példája, ami ugye az Európai Uniónak a harmadik legnagyobb, az Eurozónának a harmadik legnagyobb gazdasága, gyakorlatilag a legnagyobb államadóssággal. Igazából azt lehet mondani, hogy persze Olaszország bajban van, mert ekkora adósságot kontroll alatt tartani az elkövetkezendő 10-20 évben nem lesz könnyű, és ugye meg kell győzni másokat is, hogy ez sikerül, mert ha nem sikerül, akkor ugye Olaszországnak pénzügyi problémái lesznek. De hát azt is tudjuk, hogy hát Olaszország nélkül nincsen euróvezet, és az euróvezet az egy politikai, meg egy társadalmi projekt is, tehát
amikor azt a kijelentés, egy másodperc, amikor azt mondja, hogy az Európai Unió nem létezik Olaszország nélkül, akkor az a jelenlegi status quo elfogadása pénzügyi szakembernek, aki egyébként a politikához nem ért, vagy nem is akar érte, olyan evidencia-e? Mint ahogy kérdezem én, aki viszont se gazdasági, se politikai szakembernek nem mondható, hogy evidencia volt-e Görögország megmentése, miközben Görögország elengedésével az egészet át lehetett volna dolgozni, az egy másik kérdés, hogy súlyos vérveszteséggel.
Egyrészt Görögország még nincsen megmentve. Görögország az intenzív osztályon van, és lélegeztetőgépen van. És egészen addig lélegeztetőgépen lesz, amíg biztosra nem mennek az európai döntéshozók abban, hogy Görögországnak a csődje az nem fogja magával látni az egész európai pénzügyet.
Magyarul én azt képzeljem el, hogy az Európai Unió a szó képletes értelmében folyamatosan számol a tekintetben, hogy Görögországot megtartani érdemese vagy sem?
Szerintem az, hogy Görögországot ebben a, vagy abban a formában, ahogy létezett 2010 előtt, nem tudják megtartani, az egyértelmű. A kérdés az, hogy mi lesz a görög átmenet.
De azt kérdezem öntől, hogy van-e olyan hideg számítás, ami ha megszületik ezekben az agyakban, akkor Görögország akkor is el lesz engedve, ha ők egyébként nagyon szeretnének maradni?
Ugye itt nem feltétlenül arról van szó, hogy Görögországot kizárják az euróvezetőből, mert pillanatban nem is tudom, hogy ezt hogyan lehetne megcsinálni. De ugye azért volt egy alapelv, valaki belép az eurozónába, egy csomó szabálynak megfelel, és ráadásul az adósságait mindig visszafizeti. És ugye Görögországban ez az utóbbi pont az, ami úgy tűnik, hogy nem működik, tehát Görögország maga bizony nem fogja az adósságait visszafizetni, mint ahogy egyébként már Görögország számára bizonyos fajta adósság elengedésről szó van, sőt, hát ugye a hitelezőinek egy részét felkérte ugye az Európai Unió, meg Angela Merkel, meg mindenki döntést hoz ebben a szempontból, hogy hát esetleg próbáljanak meg valami olyan adósságcserét, amivel effektíve könnyítenek Görögországon. De ez ugye annyit jelent, hogy azok, akik meghitelezik, és ugye a modern világban egy állam az ilyen atomizált részekben adósodik el a világ minden része felé. Ugye Magyarország 10.000 forintonként, meg 1.000 eurónként adósodik el, mert egy magyar állampapírnak 10.000 forint, a devizakötvénynek 1.000 euró van értéke. Tehát akik ezeket a kötvényeket tartják, azokat kérték fel, hogy hát valamilyen formában legyenek ebben részt. Nyom, aki részt, van, aki nem vett részt.
Akkor tegyünk ide egy pontos veszőt. Azt kérdezem öntől, hogy miközben tökéletesen értem, hogy abba az irányba nem akart követni, mint amit én itt az előbb elkezdtem.
De azt még nem fejezett.
Igen?
Hirtelen közül volt egy másik kérdés, és arra is válaszoltam. A politikai vonulata meg Olaszország, hanem ez fontos, és erről van.
De egy másodperc, akkor ezt kiegészítem azzal, hogy ha a másik irányba haladunk, tehát nem ennek a felrúgása, hanem épp elég ellenkezőleg az intenzívebbé válása kapcsán, mennyire jogos az a feltételezés, és ha jogos, akkor az egyébként egy rémisztő ördögképe vagy sem, hogy ebből egy egyesült Európai Unió lesz, nem Amerika mintájára, de analógiát általában onnan szoktak venni.
Ezzel az Egyesült Európával az egyetlen egy bajja mindenkinek szerintem, hogy ez valamit mindenki olyan utópiának tartja, ami gyakorlatilag megvalósíthatatlan. Ez az általános vélemény. Én nem tudom, hogy mennyire megvalósítható.
De ha itt tartunk, akkor azt kérdezem, hogy egyéb iránt ennek a nem minden vonatkozásban, de gazdaságilag sokkal inkább együttműködő uniós képe viszont realitás?
Igen, tehát abból a szempontból az Európai Unióban azt láttuk, hogy mindig a gazdasági együttműködésnek egyre magasabb és magasabb fokára lépett.
És a kettő az ön véleménye szerint egyébként elválasztható, vagy ez egy lényegtelen kérdés?
Mi volt a kérdésre?
Hogy elválasztható ez a kettő egymástól, vagy ez egy lényegtelen kérdés? A gazdasági egyesülés és az egyébkénti szuverenitás fenntartása, hiszen azért még a szuverenitásra marad egy-két terület.
Ugye ez, hogy valaki szuveréne vagy sem, ez nem egyért. Nincs egyértelmű határvonal szuverenitás.
Vagy egyáltalán az a kérdés, hogyha gazdaságilag létrejön ez az együttműködés, akkor ezt követően szuverenitásról már nem is lehet beszélni, mert az összes többi tényező már lényegtelen?
De abszolút lehet beszélni. Itt ugye az derült ki, hogy az a fajta együttműködés és a teljesen önálló döntéshozatalnak, nevezzük a szuverenitást így, teljesen önálló döntéshozatalnak a feladása, amivel eddig működött az eurozóna, az nem elegendő. Kérdés az, hogy a kooperációnak egy magasabb szintje az elegendő lesz-e. Kérdés az, hogy milyen szintű kooperációra lesz szükség.
És azt egyébként ön vizionálja, hogy ez a kooperáció hogyan fog létrejönni, és milyen paraméterek mentén?
Szerintem ezt még senki nem tudja, és az egész dologgal ez van, hogy mondjuk közgazdaságilag, meg pénzügyileg biztos ki lehet találni, hogy ez hogyan működik, de itt nemzetállamokról van szó.
Hát ez az.
És nagyon fontos, hogy vannak bizonyos kötöttségek. De ugye azért a nemzetállami szuverenitás feladása az nem egy olyan dolog, ami soha nem történik, meg gondoljunk például a katonai szövetségekre, gondoljuk a NATO-ra például, aminek ugye mi is tagjai vagyunk. Hát ott ugye effektíve a honvédelmi, bizonyos esetekben a honvédelmi kapacitásunk irányítással került ki.
Jó, ebből a szempontból azt kérdezem öntől, hogy Magyarország viselkedése ezen bizonyos tagországok felé, akikhez nem tartozik, mennyire álságos a szónak abban az értelmében, hogy mindaz a jó, ami az unióból fakad, azt elfogadjuk, de mindaz a kötelezettség, ami ránk nézve van, abból azt megpróbáljuk minimalizálni, beleértve egyébként az IMF feltőkésítését, beleértve az adópolitikát, és mindazt, ami egyébként minket olyan helyzetbe hozna, amiről mi azt gondoljuk, hogy meghaladja a teherbíró képességünket, miközben nem vagyunk arról megbizonyosodva, hogy e tekintetben önálló döntési jogosítványunk van.
Ugye az Európai Unió sem a népek testvérisége, és mint mondtam, nemzetállamokról van szó, tehát szerintem mindenki igyekszik minél többet kapni, és minél kevesebbet adni. A mi esetünkben inkább arról van szó, hogy kettős kommunikáció van, tehát hogy kétfelé beszél a politikai döntéshozó, más mond a közös ügyedben Európában, és más mond idehaza, és ezek néha ütköznek, és hogyha ütköznek, akkor nagyon úgy tűnik, hogy inkább egészen addig, amíg erre kvázi pénzügyileg van lehetősége, akkor igyekszik az európai kommunikációt meg keményíteni, és hozzáigazítani a magyarországi üzeneteihez. Itt igazából egy darab álláspontot kellene képviselni, és ugyanazt mondani mindenhol. És akkor sokkal jobban működne a dolog, és hát tényleg ki tisztában is látna, mert én úgy veszem észre, hogy azért a hazai közönségnek a nagy része sem látja tisztán, hogy igazából mi történik, és mi forog kockán, és milyen lehetőségek és milyen kötelezettségek származnak ebből.
Ebből a szempontból mennyire hideg számítás egy keretmegállapodás megkötése az IMF-el és az Európai Unióval annak a függvényében, hogy miközben ezt a kettős kommunikációt műveljük, ahogy ön fogalmazott?
Itt nagyon-nagyon komoly érzelmek csapnak össze. Tehát én úgy veszem észre, hogy mint mondjuk az IMF az igyekszik inkább ellátni egy bizonyos feladatot, és tudja, hogy mi a küldetése. Én úgy érzem, hogy az Európai Unió részéről nem megtörténik tényelni az elmúlt másfél évet. Tehát itt azok, akik effektív ebben a folyamatban részt vennek, ott is emberekről van szó, néhányan személyükben, hivataluban, feladatellátásukban érzik sértve magukat, azt illetve, hogy Magyarország hogyan viszonyult hozzájuk.
Én ezt értem, de ez mennyire befolyásolja a tárgyalásokat?
Szerintem nagyon.
Ebből a szempontból amit megírt önálló cikként, mely szerint nem lehet tudni, hogy mit akar a kormány az IMF-el kapcsolatban, ez ügyben ön, ez talán egy hete megjelent cikke, most világosabban lát-e, mint akkor?
Nem látok világosabban.
Ugye mit akar Magyarország az IMF-től?
Nem akar semmit, csak tényleg nem lehet tudni, mit akar. Nem lehet tudni, mi az álláspontja. Egyszer ezt halljuk, egyszer azt halljuk. Milyen szempontokat tartanak?
Ez egyébként Magyarország szempontjából mennyire lényegi kérdés? Mert hogy én kiveszem, ez alapvetően az, miközben ezzel viszonylag jól el van játszadozva.
Abból a szempontból lényegi kérdés, hogy 2012-ben, 2013-ban olyan kockázatokkal szembesül az országon, mert szerintem nem érdemes játszani. És egy ilyen megállapodás az ezeket...
Ugye ön ebben a cikkében írja azt, hogy a hazai adósságállományból mennyit kell jövőre megfizetni. És amire egyébként Magyarország nagyval... Magyarország egyébként ennek a fizetésére képes lenne IMF hitel nélkül, vagy ilyen keretmegállapodás nélkül, önerőből? Anélkül, hogy lehív egyébként összeget?
Magyarország erre képes lenne, az a kérdés, ugye arról van szó, hogy lejár adósság, és azt meg kell újítani.
És hogy az állampapírjainkat egyébként IMF nélkül vásárolnák-e, vagy sem?
Az a kérdés, hogy ennek az újrafinanszírozása az milyen kamatszint mellett történne, és ez milyen terhet jelentene a magyar lakosságnak, és alkalmasint ez nem jelentené-e az újrafinanszírozás közben, vagy azelőtt a forintnak a drámai gyengülését. Tehát ezeket a kockázatokat vennék ki a rendszerből egy IMF megállapodás.
Azt kérdezem öntől, hogy az itt lévő IMF bizottsággal való tehát mennyi időnek kéne eltelnie ahhoz, milyen híreket kéne hallani a Duranelli Péternek ahhoz, hogy e tekintetben lássa, hogy van stratégia, csak sokáig tart, amíg megállapodnak. Mit kéne ehhez hallani, vagy tapasztalni?
Nem tudom, erre nem nagyon tudnék most egy listát adni, de szerintem a viselkedésből és a hazai kommunikáció.
Ez vajon nem ennek a kettős kommunikációnak a része, hogy megvan az akarat, csak nem akarják, hogy ön ezt hallja?
Én abban sem vagyok biztos, hogy megvan az akarat. Azt, ha jól értelmezem, akkor nagyjából belátták a kényszert. Pontosan belátták, hogy azért ennek sokkal, hogy mi forog kockán. Ugye még egy pontosítás, csak egy mellékmondat, hogy ez... Nem egy IMF megállapodás, hanem egy IMF Európai Unió.
Igen, igen.
Nagyon úgy néz ki, hogy az Európai Unió nélkül ugye Európai Ország nem tud megállapodni most már az IMF-fel. És az Európai Uniónak a szerepe az kritikus, mint mondtam. Én úgy érzem, és erről tényleg csak teljesen ilyen szubjektív benyomásaim vannak, hogy az Európai Unió részéről sokkal több az érzelem ebben a folyamatban, mint az...
Éppen a magyar magatartás miatt?
Szerintem igen.
Azt kérdezem öntől, hogy egyébként mennyire kockázatos egy tízes skálán ezen megállapodás nélkül a 2012-es év végig vitele gazdaságilag?
Én most egy ilyen hetesre tenném.
Jövő hét?
Ez ugye jelenti a kamatoknak a magas, lehetséges magas szintjét, meg az árfolyam. Árfolyam gyengülésben rejlő kockázatot.
Én ezt tökéletesen értem, azt kérdezem, hogy akkor a jövő héten folytathatjuk-e valamit, az a magánkérdés, amit én intéztem önhöz, akkor az azzal kapcsolatos kérdés, mikor intézze, mikor hívjam a héten?
Bármikor.
Nagyon szépen köszönöm, és megtiszteltetés volt ismételten, hogy szóba állt velem. Viszont hallásra, Duranelli Pétert hallottak.